Negyedik rész. Tenochtitlán. Leemelte fejéről a korona abroncsot, a két oldalról lecsüngős maragdokkal ékes aranymak erősen benyomta homlokát. Kínzó főfájása volt, melyet sem a mézbe mártott gombák mákonya, sem illatos füvekkel kevert dohánylevele nem tudott enyhíteni. Letette a tigris bőrköpenyt. Könnyű, fehér köntösben állt meg a hálóteremben, melybe nem léphetett be egyetlen lélek sem. Meredek lépcső vezetett fel a teraszra, ahonnan végig lehetett nézni a várost. A mécsek végig sorjáztak a házablakokban. Százszor kellene venni a százat, és újból százszor, hogy eltalálja, vajon hány ilyen parányi világ gyúl fel. Most ülnek, a vacsoránál ünnepelnek, a hús öröme, négy nővérének ünnepe lesz napokon át. Ilyenkor magánosak és csendesek a férfiak, elkerülik asszonyukat, s friss gyapott kötegekkel vetnek ágyat önmaguknak éjszakára. A négy nővér istennő, ezektől jön a szerelem. A serdülő, akit megérintett az élet bíbor virága, még liliomokat tart a kezében, de már ajka körül csodálatos mosolyok gerjednek. A hajadon, a másik, aki ott áll mátkaruhában, násznép és koszorús virághordozók előtt, és arra gondol, hogy ma lészen az eljövendő, az asszony és a csóksóvár özvegy már mohók, és néha-néha fertelmesek, tőlük serkennek a gondolatok, és ők vonják össze názba a két testet. A négy nővér ünnep előtt csendesek az éjszakák, és mindenki várja, hogy elmehessen valamelyik nővér papja elé, és megvalhassa vétkét neki. Fehér gyolcsokba öltözik, dísz nélkül illatos kopállal telt füstölőt visz és tiszta gyékényt, hogy leereszkedjék rá az, aki könyörög az istennőhöz, aki leveszi a vétek nehezékét. A nagyúr ezekre a virrasztó mécsekre gondolt. Neki nincs semmit megvallania, mert ő a legfőbb, az egyedüli úr, a haragos úr. A palota végéből, a nagy park virágos oldaláról szinte végtelenbe vesző tágas csarnokok nyílnak, források bugyognak, s azok közelében hímezett, parádés szőnyegeken alusznak az asszonyai. Minden asszony, akit valaha megkívánt, az mind ott lehet az éjszakai árnyékok alatt, talán négyszer százan, ha el nem ajándékozza őket egy-egy megnyert csata vagy sikeres labdajáték örömére. Mégis úgy áll, lemeztelenedve a császári fénytől, lekapcsolja a karpereceket, leteszi a zöld kvetszel farkat. Válláig leomló, illatos fekete hajával, mint bűnbánó jelenik meg önmagának ítélő széke előtt. Mert nincsen, aki Moctezumát megítélje. Ilyen magasan nincs már más zaj, mint az istenek lehelete, és légzésük oly erős, hogy a csillagok hol elsápadnak tőle, hol meg felragyognak, így jön el és szabhat magára bűnbocsánatot, áldozatot, böjtöt. Hisz napok óta csak déltájban vesz magához néhány csipetnyi kukoricelepényt, s iszik rá egy korty vizet. Még nyelvét megszurkálhatná a mágelyfa tüskeivel, szenvedni a közrendűek bűnhődését, melyet évciklusról évciklusra így írnak elő a szertartások könyvei. Lenézett a teraszról, melynek oromcsipkéi végtelen vonulatban tollas kígyókkal ékesednek. Sok-sok ezer mécs, bűnbánók mécsesei és a palota másik szárnyában már öltöztetik a csodálatos egyet, aki holnap egyesül majd szem előtt az istenséggel. Ez az egy vígságban és mámorban éli meg egyetlen csodálatos esztendejét. A foglyok közül válogatták őket, a legszebbet és legizmosabbat. Alig lehetett 18 tele még. Izmos és karcsú volt, mint egy fiatal lány, hajlékony és mosolygott, amikor először vette kezébe a fuvolát és elpróbálta, mert a csodálatos egynek így kell végig sétálni a városon egy évig, fuvolával ajka előtt, fején virágokkal, apródok, hívők, hódolók seregével. Mindig mosolyogva, mert a jókedvű hódolókat szereti az istenség. Így kapja meg négy legszebbik lányt feleségnek, a négy nővéristennő tiszteletére, s ezentúl már vélük telik az éjszakája, s ők vigasztalják, ha feldereng benne hajnaltájt a sorsa. Most ott, kelet felé a távoli palota szárnyon, ott töltöztetik a csodálatos egyet zokogó asszonyai. Feketére festik lábujján a körmöt, arcát sárgára és rózsaveresre. Virágfüzérrel ékesítik, koronát kap aranyból, s aranyjal hímes a köpenyének szegélye. Még ma éjjel búcsút vesz asszonyaitól, akik, négy nővér, emlékezetesek a testi szerelemről, s akik majd életük végéig gyászolni fogják a csodálatos egyet. Így viszik a halottak szigetére hajnalhasadáskor, felvirágzott ladikokon. A fuvolának nem szabad kiesnie kezéből, nevetnie kell és tánccal köszönteni a napot. Milyen boldog, végtelen sugarú nap ez. Már mindenki várja örömmel és tánccal, s az egymásba hullámzó kagylókürtök szavával. Így megy fel a lépcsőn, mindenik fokon búcsúzik egyik-egyik asszonyától, utána apródjai jönnek, leveti egyenként díszruháit, melyeket egymásnak ad át az áhítatosak koszorúja. Fent várják a papok, akik soha máskor nincsenek fehérben, s aranyjal van kiverve kezükben az ihszlikés. Megy a csodálatos egy erre az útra, s máskor ilyenkor víkság patakzik végig a palotán, mihelyt véget ér a böjt, s megszurkálja ajkait a tüskével. Nincs több vétek. Holnap minden jelek szerint igazodik. S a jelek egyre gonoszabbak, s egyre félreérthetetlenebbek. Így kísérik a csodálatos, boldog esztendők után, amelyeknek átfut a fénye rajta, amikor Agbátja, Teckokó királya fejére tette a Kvetszalmadár testéből font zöld koronát. Az első évek boldogok és diadalmasak voltak. A seregek évről évre úgy tértek meg, amerre jártak, hogy harcban szerzett foglyok ezreit hajtották hozzá, sohasem apadt ki az istenek oltáránál a fény, mely új erőre kap, ha vér cseppen bele. A két tenger között új tartományok jöttek, és új adófizetők százezrei, akik engedelmes fővel vetették tekintetüket Tenochtitlán felé, ahol isteneit szolgálja, s ítélkezik a haragos úr. Böjt és a főhajtás kínoszta. A jeleken kell töprengenie. Ledőlt a Szentváros templomának egy tartófala. Huitzilopochtli hétszeresen elzárt teste világcsúfjául mesztelenül kiragyogott. Néhány nappal később érkezett a tengerparti kormányzók levele. A tengeren ismeretlen úszóházak tűntek fel, a papok ilyetten emlegették a planéták szokatlan járását, mintha megbomlott volna valahol az égi rend, vérveres kométát láttak feltűnni az éjjel, farkával csapdosta az égboltozatot. Régi kialudt vulkánok, melyek sok-sok nagy környi év óta szenderegtek. Most egyszerre felébredtek, üvölteni, okádni kezdtek. A jeleket őrizte magában. Az avatatlanok elfeledték őket, de ő láncra fűzte, és ott himbálóztak szüntelen szem előtt. Szinte megkönnyebbült, amikor hetekkel ezelőtt a tabaszkói partvidékről beérkeztek az első agavétekercsek. Eleinte csak húszó házak, dagadó vászontestükkel, apró fekete karikákkal, melyekből kicsap az égzengés, aztán partra szálltak. Most már kezében tartotta figurájukat, látta a csöveket, melyek a tüzet hordják, agancs nélküli szarvasaikat. Eleinte csak szórványosan kapta a rajzokat, aztán megszólalt a jelződobok hangja. A hegyek visszhangozták, befúrta magát a bozótok közé, felfogták a városok őrszemei. Minden este tudta, hogy előző nap reggelén hova értek, meddig merészkedtek, megálltak-e vagy felkerekedtek. Tabasco vidékéről megkapta a harc és vereség rajzát. Rákönyökölt az agavélapokra, és töprengett a dolgok rendjén. Nem látott tisztán, és nem látta tisztán az istenek szándékait, így küldte Teuhtitlet az idegenekhez a tengerpartra. Úgy látszott, mintha sápadtak gyökeret vernének a tengerparton, mintha nem kívánkoznának beljebb jönni. Őriznék úszó, himbálózó házaikat, mintha megtört volna erejük. És akkor történt a 8 nyúlhetében a nagy jel. Moctezuma napokkal ezelőtt vette a hírt Tlacopánból, hogy legkedvesebb testvérhúga, Papán, viaskodik a halál szellemével. Szíve gyenge, alig-alig ver, néha, egy sóhajtással majdnem elszáll belőle az élet. Így jöttek a gyászt megelőző követek Tlacopánból. Egész éjjel virrasztott várta a híreket. Papán. Amikor kiejtették ezt a nevet, mosolyogtak a madarak és fák, minden tele lett virággal, Papán volt mindenkinél kedvesebb, a szelíd és bölcs Papán, aki fiatalon özvegységre jutott, s azóta üres maradt gyékénye, s nem akarta érteni bátyja szavát, ha vezérei közül új férjet kínált. Ült magánosan, amikor megjött a gyász színével a követ, arcra borult. Tudta, hogy húga halott. Vitték kvetszáltollakból szőtt gyaloghintaját Tlacopánba. Az egész úton Papánnal beszélgetett. Emlegette magában a halottat, mint magános bolyongó, úgy idézte fel egyenként az emlékeket. Talán 30 esős évszakot láthatott, amikor a csendes asszonyok halála elűzte arcáról az utolsó mosolyt. Feküdt balzsamok és virágok között, amikor fölébe hajolt, hogy utoljára mondja neki családjuk titkos, fejedelmi nyelvén. Béke legyen veletek. Nem sírhatott, mert amióta elvállalta az égi és földi küldetést, nem indulhat meg többé halandó emberek dolgai felett. A többi olyan volt, mint kóbor varázsló meséjes. Nem hitte volna soha, ha nem maga Tetszkokó ifjú királya meséli el neki. Papánt délelőtt temették a föld alatti boltozatba, közel a palota belsőbbik kertjéhez, a lugas alatt, ahol örökösen hallhatja a lélek a halk vizek csobogását. A gyászolók éjig fennmaradtak, virrasztva és áldozva a halott gondolatának, s hajnaltájt csendben elszenderedtek. Az udvari tiszt ötesztendős kis unokája riadt fel először, s átszaladt a csendbe borult kerten, hogy a cselédházba dajkájához siessen. Nevetve virággal fogta közt, tapsolt bele a hajnalba, amikor egy hang megszólalt. Galambocskám! Papán ült a fürdőmedence felsőbbik lépcsőjén, lábát belelógatta a friss forrásvízbe, törülközött. Hívd gyorsan anyádat, galambocskám! Mondta, s a gyerek engedelmesen visszaszaladt. Még mindenki aludt a házban, anyja elnyúltan, szesz és könny összefolyt. Felébredt, révetek szemmel nézte a gyereket, aki unszolta. Papán, anyám, papán kéreti, hogy gyere hozzá. Az anyja megsimogatta, rosszat álmodtál, jó asszonyunk megtért a szép liliomos mezőkre, ne törődj véle. A kislány bizonygatta, hogy kintül a forrásmedencénél várja. Az asszony felkelt, hagyta játszani a gyermekeket e pillangó gondolatokkal, s maga is alig több serdült gyereknél osont utána. Ott látta Papánt. Szál nedves köntössel eltakart a borzongó, gyönyörű testét. A gyerek révült szemmel figyelte e hajnali csodát, beszaladt a palotába, és felverte az álmodozókat, felrázta a cseléd lakasszonyait. Mind láttak Papánt, aki ott ült, még gyengén és hervadottan a medence szegélyén, s intett vezessék át őt újból termeibe. Szívére panaszkodott, de délfelé nyugodtabb lett, s kérette az udvari embert. A haragos úrhoz küldelek, hogy tudja meg ő is a jeleket. Az öreg leborult előtte gyerekeire, s azok gyerekeire hivatkozott, s kérte, ne kényszerítse erre a követségre. A haragos úr könyörtelen lesz a jel hallatára, s ő soha többé nem térhet meg a városba övéihez. Papán hallgatott. Gyávák vagytok, én nem mehetek oda hozzá, gyenge vagyok. Még azon az éjszakán mégis útra kelt az öreg, hajnalra beért a haragos úr palotájába. Az őrállók úgy néztek a vendégre, mintha ő is jelenés lenne. A nagyúr gyászol, így mondták. Moctezuma pap volt, úgy ismerte az istenek jeleit, mint a legöregebb varázslók, akik ott kotyvasztottak a hegyek elhagyott omladékaiban. Arról sohasem hallott, hogy aki elhagyta az élet küszöbét, visszajöhet. Délre elért Coyohuancánba. A csodálatos kert elalélt a napsütéstől, s a szobák függönyei megszűrték a fényt. Papán ott hevert virágok között az ágyon. Vajon te vagy-e húgom, vagy gonosz szellem vette fel alakodat? Testemben is én vagyok, bátyám, gyere közelebb, ne féljél tőlem. Én tudom, hogy a halottak nem jöhetnek soha vissza. De nekem talán nem állt meg a szívem, csak halk lehetett verése. Ti azt hittétek, a lélek meghal, nem csak szendereg. Amikor felneszeltem, láttam átszűrődni a napsugarat, ahol szétnyíltak a deszkák, minden olyan hihetetlen volt, nem tudtam merre vagyok, kábult voltam, bódultan, szomjasan kezdtem keresni a nyílást, és ma sem tudom, miként lehetett erőm ahhoz, hogy elgördítsem fejem felül a követ. Tudsz valamit arról, amit odalent láttál? Csak neked beszélek. Közelebb ment húgához, hogy ellesse szájának suttogását. Rideg sziklás vidéken találtam magam. Előttem zúgó vizek, megettem lelkeknek országútja. Át akartam úszni a patakon, mert nem volt gázló rajta, és akkor a túlsó parton embert láttam, köntösét, mintha ezüstből szőtték volna. Haja olyan volt, mint napsugara, arca fényben úszott. Áthúzott a vízen, és mondta, húgocskám, ne félj. Vezetett félelmes, sűrű hullahegyek köz, de én nem féltem, mert ő vezetett. A part, ahol álltam, végtelen víznek partja volt, kelet felé mutatott. Különös úszóházakat láttam, óriás fehér karokkal szaladtak a tengertükrén, tetejükön idegen, tarka köntösű emberek, arcuk fehér, színes szemük van, kék és szürke és sárgás, nincsen toll rajtuk, csillámló korongokkal fedik el fejüket. Az ember fogta kezem, mondta, ezek a napfiai hozzátok jönnek. Átmetni hozzájuk könnyű vagy, nem nyel el a tenger, de menj vissza bátyádhoz, és mondd, jönnek a napfiai, és jaj nektek, ha felemelitek kezeteket, mert fekete csontok ezreiből nyögés és jajgatás fog kiszakadni. Te visszamégy a tieidhez, őrködni fogsz, hogy ne legyen harc az emberek között. Egy nap majd békésebb gázlókon mehetsz át a túlsó partra. Moctezuma megérintette papán homlokát, ott, ahol a smaragdékszer rózsajelű foltot vetett. Tekintete riadt és feldúlt volt. Magába roskadtan ült a gyaloghintóba, s úgy érezte, papánt nem szabad látnia soha többé. Belemélyedt Quetzalcoatl lényegébe. Az új ábrázolása. Atyáinak és azok atyáinak képei, mindazoknak képei, akik az ő nyelvét beszélik, egyformán ábrázolják. Tollas kígyónak néha nyíl, és így van kezében, elűzi az ég kísérteteit, megpihen hajnalra vagy éjszakára. Ilyenkor reszkető szívek véres melegével üdíti magát. De van egy másik, a papok mutatták a rejtett képet. Tula úrasszonya vitte be kézen fogva hatalmas barlang, melyet templommá építettek ki eltűnt népek, akik valaha éltek ezen a földön ő előttük. Itt volt a titkos kép, a tollas kígyó halott halvány arcát aranyszínű haj veszi körül, előtte szörnyű és kimondani. Nincsenek felvágott mellek, kitépet szívek, csepegő vér a kopár illatos serpenyő felett, csak virágok, gyümölcsök, s a tulai papok nem is áldoznak ma sem mást a tollas kígyónak, mint csak virágot és gyümölcsöket. Ő másként áldozott. Minden esztendőben ezer és ezer megvonagló szívnek adta adóját, hogy a szomorú vándornak megoldja jóságos mosolyát. A könyvek úgy mondják, hogy hatalmas király volt egykoron Tulában, de nem értette meg senki, elnézett az emberek felett, és azok nem tudták, mire gondol. Egy nap felvette utazók köntösét, és elment kelet felé. Valaki még látta a partokon, messze, Yucatánban, az Icák földjén megállt. A legendák szerint már akkor fehér volt az arca olyan, mint azokon a képeken, melyeket titkosan őriznek a tulai falon. Emlékezik az öreg papszavára, aki a barlang legmélyén fülébe suttogja. Tollas kígyó nem kívánja a vért, hiába metszitek fel a melleket, és tépitek ki az eleven drága köveket. Csodálatos egynek megborzott tőle tekintete. Hiába küldött ki foglyokért harcosaidat. Kvetszálkotl nem kóstolja meg soha az emberi vért. Mióta eljött Tulából, minden napja telekétség, amikor kimegy a palota erkélyére, és látja, mint viszik Tilinkó szó mellett a táncoló mámorosokat, figyeli, árnyék vagy fény suhane át a tollas kígyó bálványképén, amikor megreccsen az áldozat melles, a pap kiveszi belőle reszketős maragd kövét. A csodálatos vadász arca merev és álombaringó, mintha ő is messzi utakon járna, melyekről az imént ért meg papan. Éjszaka volt, még mindig nem feküdt le. Így fogadta Teutitlet, aki jelentkezett a kamarásoknál, és könyörgött bebocsáttatásért. A kormányzó kint levetette díszes köntösét, és vezeklők fehér köpenyében lesütött szemmel, mesztelen lábbal lépett be, s homlokával megérintette a földet. Egyenként vette át Cortés ajándékait. Az üvegeket, a néhány velencei kristálypoharat szélén futó aranydísszel oda tartotta a fény felé, és nézte gyémántos csillogását. A karosszéket végig simogatta, nem volt benne semmi különös. Magasabb és ünnepélyesebb volt az idevalóknál, kényelmetlenebb, talán súlyosabb, erősebb ember számára ácsolódott, aki megszokta, hogy páncélköntöst visel. A könnyű vörös barétot forgatta. A vörös nem volt királyi szín, inkább kisebb kacikák jele, de az ezüst Szent György kép a sárkánnyal lekötette képzeletét. Percekig nézte. A lovas figurája egyezett azokkal a rajzokkal, melyeket először kapott a keleti partvidékről, s a lándzsa, melyet a Szent Sárkány torkába döf, olyasféle, mint amilyennek leírták a spanyolok fegyverét. Az őrálló katona sisakja volt kezében. Egymásra néztek. Moctezuma intett a másiknak. Tudja, hogy mire gondol. Az Isten hordott ilyen fejdíszt azon a képen, mely a halottak városának templomában fut ősidők óta végig a falon. Teuhtitle ismételtem, mit üzennek az idegenek. Quetzalcoatl fiai nem hordják apjuk erényét. Sehol nem láttam a szent könyvekben, hogy tollas kígyó szomjazta volna vér helyett az aranyat. Hisz könyveink démonok bélsarának, mondják, s mi így is jelezzük. Vajon ők aranyat szomjaznak-e vér helyett, vagy vért is? Mond csak, láttad-e, amint áldoznak? Kitépett szívek áldozatával azok a sápadtak és feláldozták vajon a szolgákat, akiket kaptak, és a tabaszkubeli fogjaikat. Lehet, hogy Quetzalcoatl Isten leszármazottai. De miként a nagyúr gyermeke is, ha szolganővel nemzi ivadékát, egyre inkább elkorcsosodik. Úgy ezek a napfiai is csak kevés részükben istenek, emberi bajok sorában bővelkednek. Esznek mohón és sokat. Megsütik állatok húsát a tűz felett. Nyersen semmit. Különös tüzes italokat isznak, de nem vetik meg a pulkét sem. Mindent szétvagdalnak éles erős késeikkel. Ebből van dárdájuk, hegye, és a kard és a tőr, az ismeretlen csövek is, amelyekben el van rejtve az égzengés. Itt hozom ezt a bárdot, mely kicsiny, de széthasítja a vastag fákat. Ezt nekem adták. De vért nem láttam. Én ott voltam az ő áldozatukon, amikor istenüket tisztelték, és az ő papjuk bemutatta áldozatát. Énekeket énekeltek egyszer. Ezüstcsengők szólaltak meg, ide-oda járt a pap különös ruhában. mind fegyvertelenek voltak. A pap kezében tartott egy pohár félét, aranyból lehetett, csillogott. Amikor felemelte, a sápat nagyúr két tértre esett, és verte mellét, mint nálunk a bűnösök szokták. És a pap felemelte aranyedényét, apró, fehér tésztákat vett ki belőle, s nyelvére tette az előtte térdeplőknek. Aztán töltött magának italukból, és megitta. Vajon áldozatok vérét itta? Nem láttam áldozatot. Még állatot vagy gyümölcsöt sem metszettek fel, hogy kedveskedjenek isteneiknek. Én kérdeztem urukat, kíván-e rabszolgákat, hogy vérüket onthassa oltárainál. Mire megértette a tolmács szavát, láttam, haragvonul át rajta. Az volt a válasza, hogy az ő sápat szakálas istenük szörnyű bosszút áll azokon, akik ártatlan embereket meggyilkolnak. Így mondta, meggyilkolnak, mint gonosztevők. Félelem lopózott szívedbe, amikor vele beszéltél? Amikor elindultam, elmondtam magamban a halálba menő himnuszát. Aztán kóstoltam ételüket, és ittam italukat. Láttam, miként beszélnek, miként próbálják érteni szavamat annak a leánynak nyelvén keresztül, akinek Malinalli neve, és aki hozzájuk került. És mégis démonok tüzes lehelete szaladt át rajtam, amikor lángot vetettek fekete csöveik, s hatalmas, fehér kőgolyóik lekaszálták az élő fákat. Egybe vannak-e nőve agancstalan szarvasaikkal, miként ezt a képek ábrázolják? Először csak hangjukat hallottam, olyan hang ez, amilyenhez foghatót sohasem hallottam. Aztán láttam őket. Külön van ember és külön a szörnyeteg. Hím és nőstény van belőle. Egyike fehér, másik barnás, majd sötétebb színű. Láttam, amint a hím rá akart rohanni a nőstényre. Ágaskodott, nyihogott, toporzékolt, mintha szellemek szállták volna meg. Míg jön gazdájuk, szíjat vett nyakukba, oldalukba mélyezti sarkát, hátukon terem. E pillanatban következik be a titokzatos egyesülés, melyet te láttál a képeken, nagy uram. Állat és ember egybeolvad, a négylábú kezes lesz és szelíd, megáll vagy rohan, lépésben jár, ugrik vagy ágaskodik, ahogy akarja a harcos. Hányan vannak? Kevesen ahhoz, hogy seregnek mondjam, de soknak találom követségnek. Számuk szerint kicsin csapat, lehetnek 500-an talán, de ha megszólalnak kürtjeik, mindegyike egyszerre emeli egyformán fegyverét. Bölcs vagy, sok időjárását láttad, Teuhtitle. Emberek ezek, vagy istenfiak? Nagy uram, körülmentem táborukon, szűk volt a sátor, és nem találtam arra való helyet, mint mi nálunk, jobb emberek házában, könnyíteni kellett magamon. Gyalogolnom kellett fertelmek és piszok közepette. Nagy uram, te tudod, hogy nem ok nélkül bántalak ilyen szavakkal téged, a tisztaság fejedelmét, de mondanom kell, hogy ezért távolodtam tőlük észrevétlen. Engedtek az őrállók, hallottam elnyújtott szavukat, így mentem a dombhajlás felé, bozótos, ösvénytelen erdőszélre. Alkonyat volt, már majdnem leesett az este. Egy hajlásnál meg kellett állnom. Itt láttam valakit. Fehér folt volt, csak sápadtsága világított. Először láttam fehér embert, csillogó holmik, köpenyek nélkül. Alig volt eltakarva, nem volt egyedül. Egy rablány volt vele, akit áldozatnak ajánlottak a tabaszkóbéliek. Egy ilyen lány, akinek ők nevet adtak, megöntözték fejét, és a nagyúr hirdette, hogy nem kell készülniük halálos ünnepükre. Illendőnek tartod-e, hogy ezen az éjszakán a rabszolgák sorsáról hoz hírt nekem? Nagy uram, én addig élek, amíg te akarod, de a te bölcsességed megtalálja értelmét szavaimnak. E szolgák alanta sorsa talán úgy vonódik a mi sorsunkba, mint ahogy egybehajlanak a virágok az Arejó tánc kötelén. A sápatarcúak nem ismerik az erdőneszét, mert közelükbe érhettem, és láttam oly tisztán, hogy rajzba is tudnám szedni. A fák közt ott hevert az aranyhajú, és egy rablány volt vele. már a belsőbbik szerelem orcáját simogatták. A hold megcsillant haján, mintha ezüstöt és aranyat öntenél össze, én meg, mint gyermek, úgy lestem, miként szeretkeznek. Az aranyfürtű szájából idegen, furcsa szavak bugybarékoltak, holott a mi férfiaink némák, amikor gyékényükre veszik asszonyukat. Úgy gondoltam, talán áldozni fog idegen, titokzatos urának, és ez a szertartás utána venni fogja az övén csüngő kést, és belemeríti a lány szívébe. Talán ők így áldoznak, titokban. Egy hiéna elkacagta magát, e pillanatban rávetette magát a lányra. Pillám lefátyolozta a szembogaram fényét. Nem láthattak, csak én láttam, hogy úgy ölelte meg, mint minden férfi az ő asszonyát. Tosi istennő áll a szeretők felett, mikoron elszakad a gát, és boldog célja felé igyekszik az életfolyam, s földi ember vétkezik, ha kíváncsi szemmel meglesi. De te tudod, uram, hogy ez a pillanat nekem mindennél fontosabb volt. Az istenek nem egyesülnek halandó asszonyokkal. Ha ő kívánja népünknek lányát, nem isten. Süllyedt és emelkedett a hatalmas test a perc örömében. A lány sikított egyet, talán most vesztette el leányvirágát. A férfi tenyerével befogta száját, aztán simogatta, beszélt hozzá. Szájával kereste száját, mintha most akarna vért szívni tőle. Holott ilyenkor férfiak ellökik maguktól asszonyaikat. Aztán lassan hanyatt esett, lecsukódott szeme. A lány meg ott hevert mellette, legázolva. Quetzalcoatl fajtája nászra lép a mi népünkkel. Könyveink sehol sem tudnak róla, hogy az istenek ismernék a halandó testek földi vágyát. Ahogy te mondod róla, nem istenek. Olyanok, mint mi vagyunk, csak tökéletesebbek. Fegyvereink alig fogják őket, pajzsokba öltöznek, hogy ne fogjon a nyíl, de a szúnyogok ellen védtelenek, sírnak és vakarják magukat, ülnek patakvizében, és olvasztott hájat kenegetnek. Lázasak, ha beszívják a mocsarak szagát, és nem találnak rá más orvosságot, mint csak az istenek bélsarát. Mi a neve vezérüknek, akit Quetzalcoatl ivadéka küldhetett csak? Beszélj róla! Nagy uram, én atyád mellett szolgáltam az ő palotájában. Vezettem hadakat két tengerpartján, igazgattam tartományokat, és szedtem adóikat. Ismerem az embereket. Én embernek tartom őket, és úgy néztem őket. Nagy urakat, ők úgy hívják, különös, ropogó hanggal, melyet nem tud kiejteni nyelvünk. Koltez. Beszéltem vele nem egyszer. Nem magasabb a többinél, és nem erősebb harcosainál. Nem öreg és nem fiatal. Haja nem sima, mint a miénk, sötét színű, de olyan, mint a tenger hulláma, mintha megfagyott volna a vízfodra. Egy-egy ezüst csíkot láthatsz benne. Szembenéztem vele, mert előtte nem sütére senki a tekintetét. Egyszerű katonák sem borulnak le előtte. Férfi, távoli ura jól választott, amikor ezt a harcost küldte. A haragos úr szótlanul megindult ritmikus istenlépésekkel, melyekben tánc, áldozat, szertartás misztikus módon egyesül. Lassan felhágott a tető felett emelkedő kápolna felé, megfogta a kőbe mintázott ocelot fejstilizált szegélyét, lenézett Tenochtitlánra, mintha valami titokzatos kéz nagyon-nagyon távolról kezdené felgöngyölni az éjszakát. Halavány, sötét lila csík türemlett be a láthatártalan feketeségbe. Tenochtitl összefont karral állt, ura mellett, és várt. Szolgakosarat hozol. Velem jössz a kincses házba. A kiöntött tajték emberei betegek, s csak aranytól gyógyulnak meg. Szomjasak, s csak ez oltja a szomjat. Küldök nekik, részegedjenek meg tőle, mint gyenge derekú öregek a pulkeitaltól. Te mondod, uram, hogy betegek, és ettől meggyógyulnak. De kívánod, hogy még nagyobb erőre kapjanak, és semmi se tartóztassa fel az útjukat? Nagy uram, te szüntelen mondod, hogy fejedelmük Quetzalcoatl ivadéka. Ők maguk erről nem ejtettek szót, nem tudtak arról a csodálatos vadászról, aki távoli időkben sajkára szállt, és elvezetett kelet felé. Ők így mondják uruk nevét, Kallos. Ilyen neve nincs köztünk az istenségnek, és ők maguk sem mondták, hogy Isten lenne. Kérlek, nagy uram, légy fukar, s szűk markú kincseiddel. Szolga vagy, s elméd nem fejthet meg mindent. Én hiszem az istenségüket, mert így adták tudtomra a jelek. Magadhoz engeded őket, ha közeledni akarnak? Te tartod számon fegyvereseimet. Ha akarom, számuk összeroppantja-e sápadtarcúakat. Még nem döntöttem. Vajon nem az lenne az egyetlen igazi út, hogy ideengedjem őket, és itt nyissam meg ereiket, milyen csodálatos lehetne, ha sápat aranyszínű testükön freccsenne végig a piros drágakő leve, embermódjára áldoznánk fel őket az isteneknek. Így lenne, ha nem lennének mások, mint a mondott közönséges, fakótestű emberek. Ki tudná percben mindezt eldönteni? Nagy uram, vagy aranyat, szolgákat, ételt küldesz nekik, barátságodat és hívásodat, vagy üzensz a cholulai fegyvereseknek, és akkor 7 nap múlva a 3. cső kezdőhetében olyan fehér testek fognak virítani Huitzilopochtli trónja körül, amilyeneket még nem látott soha Anahuak. Te tartod a legnagyobb áldozatot, melyet valaha feljegyeztek könyveink. De ellent mondanak még mindig a jelek. Mi bennünk is ellent mond a lélek, mintha Quetzalcoatl s Huitzilopochtl egymással szörnyű csatára kelne. Amikor istenek ütköznek, olyan kicsi és tehetetlen az ember, Teuhtitle, olyan, mintha szemed láttára a nap és hold egymásba rohanna. Úgy döntöttem, hogy várok. Várok világosságot. Addig küldöm nekik az istenek sarát. Én csolulában összevonom a harcosokat. Vigyáznod kell minden lépésükre. Ha tovább mennek úszóházaikon, elhagyják partjainkat, béke és barátság velük. Közelebb nem engedem őket magamhoz. Ha erőszakkal jönnének, engedetlen követek, akiket nem véd meg távoli uruk. Harcosok ezek, uram, nem szolgák. Könnyen nem fogják megkötöztetni magukat, ahogy gyűlölik a papok kését, mely feltépi az áldozatok szívét. Ők maguk 100-szor vérszomjasabbak lesznek, ha uruk a harcot rendeli el. A tabaszkói foglyok mondják, hogy sakálok lelke van bennük, és nem tudják, mi az irgalom. Nem istenek, nagy uram, hanem harcosok. Én könyörgök előtted. Tartsad készen a jelződobokat, hogy elszállhasson hangjuk harcosaithoz csolulába. A sápadtakra vigyázz, uram, nem Isten fiak.